Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Gól! Ez 11-es volt, ha nem láttad te! Úristen, milyen becsúszás volt! Mi mindennel kapcsolatban lesen vagyunk. Ez a Sport TV és a Nemzeti Sport közös podcastjének újabb része.
Sziasztok! Ez a Lesen vagyunk, a Sport Televízió és a Nemzeti Sport közös labdarúgó podcastja. Állandó beszélgetőtársam Monc Attila, a Sport TV munkatársa, én pedig Szeri Mátyás vagyok, a Nemzeti Sport újságírója.
Sziasztok! Ugye BL játéknapok között, Európa Liga játéknap előtt vagyunk. Nagyjából ennek szentelnénk a mai adásunkat. Kicsit meglepő módon kezdenénk egy némileg magyar érdekeltséggel, hiszen ugye a Fradi csütörtökön a Celtic ellen azért játszik, hogy maradjon esélye a túlélésre, és tavasszal adott esetben ott lehessen az európai porondon. Igaz, alig ha az Európa Ligában, sokkal inkább a Konferencia Ligában. Ha ránézel, gondoltál volna arra, hogy ilyenről beszélhetünk? Tehát mondjuk, amit a júniusban azt mondja neked, hogy figyelj, Fradi adott esetben versenyben lesz azért, hogy tavasszal is focizzen Európában. Arra mit mondtál volna?
Hát meglepett volna, de azért... Azt tegyük hozzá, hogy ugyan versenyben, hogy eddig mind a három mérkőzését elveszítette, amivel önmagával a csoport ellenfeleket nézve nincsen különösebb baj, de azért van még versenyben, mert ugye a Celtic is 3-ból 2-t veszített, tehát pontszámban még beérhető, de nyilván, hogyha itt a Fradi nem nyer, akkor elúszott az esély arra, hogy ebből tavaszi folytatás legyen, tehát hogy itt inkább a tavaszi folytatás lehetősége az inkább a matematikának és az előtte lévő ellenfél eredményeinek is köszönhető, nem azért, mert mondjuk volt olyan idénye a Ferencvárosnak, ahol szerzett annyi pontot, hogy még a végéig esélyben volt. Most sajnos nem ez a helyzet. Hát nem sajnos, hiszen ettől még persze nagyon jó, hogy van esélyük, és nem az van, hogy az utolsó, már mind az utolsó három meccs tét nélküli, hanem igenis ez a csütörtöki találkozónak elég nagy a tétje, és érdekes lesz látni, milyen megközelítésben vág neki a Fradi ennek a meccsnek, hiszen mint mondtam, itt tényleg győzni kell.
És ugye te, mint aki a bitfutballban azért otthonosabban mozogsz, mennyire van a realitása annak, hogy győzni fog, győzni tud a Fradi?
Hát, a Celticet mondjuk pont kevésbé ismerem ebben a szezonban. Akikkel én beszélgettem, skótokkal, ők azt nehezményezték, hogy az edzőváltás óta Postecoglou van, új stílus próbál meghonosítani a Celticnél, és egy kicsit úgy érzik, hogy fejjel mennek a falnak, és voltak itt meglepő eredmények is, ugye kikaptak szeptemberben a Livingstone-tól, most a legutóbbi fordulóban, úgyhogy azért pihennélnyi alapember x-eltek, de megnézzük az elmúlt 5-6 tét meccset, hát az elmúlt 6 tét meccsen 2 gólt kaptak, tehát nem lehet azt mondani, hogy a védelmük olyan szörnyen teljesítene, úgyhogy valószínűleg ezt is sikerült rendbe rakni. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy ne lenne semmilyen esély a Fradinak. Alapvetően a Celtic azért nem teljesít kifejezetten jól idegenben az európai paporondon, és hát a Fradi is azért mutatta, hogy képes meglepetést szerezni, és papíron erősebb együttesekkel is felvenni a versenyt, hogy ez elég lesz a győzelemhez, azt nem tudom. Nyilván itt a Celticnek most az lenne az indokolt, hogyha kicsit türelmesebben játszanak, és valószínűleg arra fognak törekedni, hogy náluk legyen többet a labda, de ez nem, szerintem most nem feltétlenül jelenti majd azt, hogy feljel mennek a falnak, mint azt, amit ugye, amivel ugye megvádolták őket, pont azért, mert nincs rá szükségük. Nem rajtuk van ilyen szempontból különösebb eredménykényszer.
Ez biztos állás, hogy a Fradinak az sem lenne hátrány, hogyha a kinti meccs eredményét figyelembe véve megpróbálna ezt a két gólos hátrányt úgy dolgozni, mint egy ilyen két meccses párharcban dőlne a továbbítás, mert azért lássuk, hogy a papírforma azt diktálja, hogy egyik csapat sem szerez pontot a Betis Leverkusen kettőssel szemben, legalábbis az eddig látottak alapján. Legfeljebb akkor, hogyha az utolsó fordulóban mindkét csapat azt mondja, hogy nekünk már fontosabb dolgaink vannak mondjuk a bajnokságban, mint az Európa Ligában, hiszen ott már tovább jutottunk, és ott ugye a plusz potyapontok leeshetnek itt-ott. Ez az, amit nem tudunk igazából megmondani. Aminek örülök a Fradi szempontjából, hogy úgy tűnik, hogy talán elkezdenek kijönni abból a fajta hullámvölgyből, amiben belekerültek ugye itt október közepétől. Ugye kezdve ott volt három egymás követő tét meccsük, amikor nem nyertek, ugye a Zete, a Celtic és az MTK ellen, és ugye ezen a három meccsen összesen rúgtak egy gólt, ugye azt még a Zetének hazai pályán 0-2 után rúgta Vécsei. Nyilván a tököleli magyar kupa meccs semmit nem jelent ebből a szempontból, de az, hogy a bajnokságban már az egy Irmót ellen nulláztak, az egy legalábbis egyfajta biztató jel. Az is biztató jel, hogy ugye itthon játszanak, közönség előtt játszanak, azért a Celtic ellen bő egy évvel ezelőttről van kellemes emlék, még ha idegenből is, ugye amikor a BL selejtezőjében nyertek idegenben, de azt gondolom, hogy Stöger stílusa igazából itt fog először úgy vizsgázni, hogy itt már eredmény is kellene. Tehát ugye azért Treblóval tudjuk, hogy nemzetközi porondon volt eredmény. És azért ők szereztek ugye pontot is a bajnokok ligájában tavaly, ha minden igaz. Szerintem most, ha valamikor a Fradi pontot akar szerezni még tét helyzetben, annak most van itt az ideje.
És tegyük hozzá azért a Celticnek, ugye mondtad, hogy hát nincs olyan nagy, vagy nincs olyan sok keresni valójuk a többiek ellen, de azért, hogyha itt a Leverkusen, hogyha a Celtic nyerne, akkor a Leverkusen-Betis meccs esetleges vesztesét ezt egy pontra megközelíti, tehát, hogy nekik még a második helyes továbbjutásról sem kell egyelőre lemondaniuk, úgyhogy ezért sem gondolom feltétlenül azt, hogy tehát ezért gondolom azt, hogy a Celtic kezdeményező lesz, de nem feltétlenül akar kinyírni, mert szerintem, hogy ha tudja, akkor próbálja ezt az esélyt megtartani arra, hogy akár az EL-ben is tovább is ne idézőjelbe csak az EKL-be szerepeljen. Amellett, hogy valóban a papírforma az azt sugallja, hogy azért gyengébb a Betisnél és a Leverkusennél. Viszont szerintem menjünk is tovább, hiszen vannak olyan csapatok, amelyek már tovább jutottak Európai kupában, mégpedig kedden itt a bajnokok ligájában. Ugye ilyen csapat például a Bayern München. És itt térjünk ki egy kicsit röviden a Barcelonára, hiszen szépen pofára estem a betonon múlt héten, hiszen nagyjából ahogy kitettük az adásunkat, amiben elmondtam, hogy még nem nagyon tudom elképzelhetőnek, nem nagyon tartom elképzelhetőnek, hogy Ronald Koeman meneszti a Barcelona, Ronald Koeman menesztette a Barcelona, úgy látszik ez a törvényszerűség. Nyilván nem azért tartottam ezt nehezen elképzelhetőnek, mert Ronald Koeman annyira jól teljesített volna a csapat, vagy annyira lenyűgöző focit játszott volna, egyik sem igaz, hanem amint akkor elmondtam, itt ezt anyagi gondokkal indokoltam. És hát ugye már jelesztés, hogy ő nem akar lemondani a végkielégítéséről, vagy kevesebbet kapni, ami teljesen jogos.
Azt látom, hogy azért ne lepődjünk meg, hogy ami jár, az jár összességében, még ha szerintem tartod is azt, amit múlt héten mondtál, hogy Ronald Koeman kinevezése az tulajdonképpen az első pillanattól egy azt hiszem tévedésnek minősítetted legutóbb, ha jól emlékszem? Vagy félreértésnek, valami hasonló?
Hát inkább félreértésnek, igen. Meg ahogy azt is, hogy azért, mert ő tagja volt a Cruyff-féle Dream Teamnek, mindenki azt várta, vagy nem mindenki, azt sokan azt várták tőle, hogy ezt a fajta játékstílus fogja erőltetni a Barcelonával, miközben egyrészt nem biztos, hogy megvoltak rá megfelelő játékosai. Ezzel lehet vitázni, másrészt az edzői pályafutása önmagában sem utal erre. De hát majd megnézzük, hogy ki lesz az utód. Ugye vannak olyan források, amelyek azt írják, hogy már csütörtökön bejelenthetik Xavit.
Így van.
Most pedig inkább azt mondom, hogy várjuk ki a végét. Már azt mondom, hogy Xavi lesz a Barcelona edzője, akkor kirakjuk a podcastot, és 5 perc múlva mit tudom én bejelentik, hogy nem is Xavi lett, hanem...
Hanem te!
Hanem én, igen, vagy Iniesta, vagy mit tudom én, valaki, akire nem is gondoltunk volna.
Hát igen, ez valóban egy nehéz kérdés, de tényleg a katalán sport az már kedden azt írta, hogy ugye Xavi szerdán irányítja utoljára az Al-Saddot, csütörtökön bejelentik, és aztán az Al-Sadd megy Barcelonába egy új edzőért, mert hogy ezt a stílust szeretnék folytatni, és Xavi megvalósíthatja élete álmát. Tehát időben ennél jobbkor nem váltott volna Barcelona, hiszen még most ennek a hétvégi bajnokinak kell menni, aztán jön 2 hét szünet, amikor lehet dolgozni.
Igen.
Mondjuk?
Hát csak az, én a Xavival kapcsolatos elvárásokkal is óvatosan, azokat is óvatosan kezelném, hiszen ugye az Al-Saddnál valami olyasmi stílust honosított meg, amit Barcelonában szeretnének, de ez még önmagában azért szerintem nem sokat jelent, és azért az Al-Saddnál teljesen más körülmények között, más nyomás vagy nyomás hiányával, nem, nyomás hiányában dolgozott. Persze lehet azt mondani, hogy ez jobban felkészítette a barcelonai pályafutására, és nyilván játékosként a klub történetének egyik legnagyobb futballistája volt, de ez önmagában sosem jelent semmit. Tehát biztos, hogy az ilyen rossz időszakokban az nagyon pozitív, meg nagyon optimizmusra ad okot, de szerintem pusztán ilyen pszichológiai dolog, igazából meg kell várni az első pár mérkőzés, hogy bármilyen következtetést levonjunk. Attól függetlenül mondjuk 3-ból 3-at nyer, majd első 3 meccsén a Barca, ha Xavi lesz az edző, vagy 3-ból 3-at elveszít. Ahhoz idő kell, hogy meglássuk, hogy ez egy jó kinevezése.
Az meglepett téged, hogy a Barcelonának több mint esélye van a továbbjutásra a BL-ben, minden válság közepette is, vagy azért ez így természetes, hogy döntsön a Benfica elleni második meccs arról, hogy ki lesz ott a Bayern mellett a legjobb 16 között ebből a csoportból?
Hát ez azért így lenne természetes, szerintem.
Tehát még ilyen barcelonai körülmények között is így lenne természetes?
Hát figyelj, csak pusztán a játékos keretet elnézve azért igen. Mondjuk a 2 szerzett gól 4 meccsen, hát ez elég sovány. Főleg, ha mellé teszed a Bayern gól különbségét.
De érted, a Benfica is 2 gólt szerzett a legutóbbi 2 meccsen, mégse jutott neki 1 pont se.
Igen. Ez is igaz. De most a Barcelona egyelőre ennyit, mert ugye Xavit még nem nevezték ki, majd ha kinevezik, beszélgetünk róla hosszúban, és már megemlítettem a Bayern-t, ugye, tehát a Bayern gól különbség az 17-2, 4 meccs.
Lewandowski meg 4 meccs, 8 gól. Még pluszba ehhez. Tehát azért az, hogy valaki 4 forduló után 2-es gólátlagot tartson a Bajnokok Ligájába, az nem biztos, hogy a normális kategória. Nyilván az sem normális, hogy több mint 4-es gólátlagod van, rugott gólátlagod van a BL-ben, 4 kör után. Tehát azért ez...
Hát, ezeket az ellenfeleket elnézve, most nem őket lebecsülve, de nem azt mondom, hogy lebecsülendő teljesítmény, csak...
De a Benficának nem szoktak 9-et rúgdosni 2 meccsenként.
Hát nem, de kerülhetett volna nehezebb csoportba is a Bayern München ennél.
Persze.
Szerintem.
Persze. Nézd, amikor megvolt a sorsolás, azért arra senki nem gondolt, hogy a Barca ennyire tré lesz. Arra lehetett gondolni, hogy a Benfica nem lesz rossz. Az ukrán csapatok erejét meg sosem tudod megbecsülni, csak onnantól kezdve, hogyha játszottak. Ettől függetlenül tény és való, hogy azért a Bayern München ha úgy nézzük, hogy van 8 BL csoport, akkor nem a mezőny első feléhez tartozó 8 csoportba került az erősséget illetően. Uh-huh. Ezt el kell ismerni. Ugyanakkor azt meg lehetetlen nem elismerni, hogy a legutóbbi két meccs az azért egy elég jó reakció volt a Mönchengladbach elleni 0-5-ös kupa fiaskóra. Mert azért az Union Berlint, amelyik ugye bármi erőhelyes, de európai konferencialiga szereplő, meg a Benficát, is 5-2-re eltángálni, az nem egy rossz válaszlépés arra, hogy na itt akkor semmi struktúra nincsen, na itt akkor káosz van, na akkor a gödörbe került a Bayern, meg hasonlók. Hát erre azért szeretnék én 2-4-jel kijönni egy gödörbe.
Hát én inkább olyan, én olvasom olyan cikket, és idézőjelben tartottam tőle, hogy ez lesz, hogy ennek a Gladbach elleni 5-0-es vereségnek két hozadéka lesz. Az egyik az, hogy idézőjelben hál' Istennek lesz olyan trófea Németországon, amit nem a Bayern nyer. A másik meg az, hogy itt a következő bajnok és BL ellenfelek fogják meginni a levét ennek a 5-0-ás vereségnek, és egyelőre valóban úgy tűnik, hogy így is van. Tehát, hogy azt hiszem, megtudtuk gyorsan, hogy milyen hullámvölgybe is került a Bayern, semmilyenbe. De menjünk egy kicsit
tovább. Ugye múlt csütörtökön volt nálunk a Sport egyen a csillagok között. Ott azt mondtam, hogy a reakció az lesz, hogy két meccsen rúg a Bayern legalább 8 gól. Nem, 7-8 gólt, ezt mondtam. Alulbecsültem a Gladbach helyen 0-5 fölött érzett dühöt, mert ez 10 lett. Ugyanakkor nem tudom, mennyit látta a tegnapi meccsből, de azt jó látni, hogy a Bayern most újra játszik, és nem erőlködik. Tehát nem tudom, például Lewandowski két gólját, tehát nem az elsőt, hanem a másodikat, meg a harmadikat, azt láttad?
Nem.
Akkor azért majd egy videó megosztom, nézd már meg, Léci. Csak úgy, miért tartás véget, hogy ez már megint micsoda. Tehát, hogy milyen futball van. Lehet, hogy nem lesz BL győztes a Bayern, nem tudom, bár ilyenkor nálam mindig az. De ezt a focit most azért lehet nézni. Egy dolog hiányzik, arra még van pár hónap, hogy ezt a védelmet rendbe kell rakni. Uh-huh. Mert azért Upamecano az nem annyira megbízható most pillanatnyilag ott a védelem közepén, és túl gyakran váltogatják még egymást a jó és a megbocsátatlanul rossz teljesítményeit, tehát tegnap is messze ő kapta a legrosszabb osztályzatot a pályán lévő Bayern játékosok közül, tehát azért ilyenkor 5-2-nél 4-es fölötti osztályzat, ugye Németországban 1-6-ig osztályoznak, és a 6-os a legrosszabb. Tehát 4-es fölötti osztályzatokkal nem nagyon szoktak dobálózni. Ezt képest itt tök jogos volt az, amit kapott, tehát...
Hát igen, de legalább itt ugye van két BL meccs, ahol elvileg lehet majd kísérletezni. Legalább ennyivel beljebb van a...
Hát igen, ha kísérletezni szeretnék, akkor Jamal Musialát okvetlenül megnézném most már kezdőként ebben a szemben, mert szerintem ő is baromira unja van, hogy sok szurkoló is unja azt, hogy az egyik legjobb német tehetségnek cseleként jutnak epizód szerepek úgy, hogy tényleg tudna jól futballozni.
Na és folytatva, ugye a másik tovább jut az a Juventus, amelyik szintén 4-ből 4-et nyert eddig, ami olyan szempontból azért meglepő, nyilván még akkor is, hogyha a Zenit és a Malmö ellen papíron esélyesebb, jóval, de hát a Chelsea-t is legyőzte például, hogy a bajnokságban eközben hát fényévekre van az első helytől. Persze tudom, más fajta versenysorozat a kettő, de hát akkor is hatalmas a kontraszt, hogy az első számú európai kupában 4-ből 4-et nyersz, miközben a bajnokságban meg már 16 pontra vannak az első helyzet Napolitól, és a Milánnak is egyébként ugyanannyi pontja van, mint a Napolinak. De hát mondanám, hogy lehet, hogy ez lesz az idény, hogy a Juventus majd Európában fogja kicsit lenyugtatni a kedélyeket, mert hazai fronton erre nincs, egyre kevesebb lehetősége van, és mondjuk inkább a BL indulás kiarcolására kellene koncentrálni, ami abszolút nem tűnik messzinek, mert ugye a negyedik helyen álló Róma az csak 4 ponttal vezet a Juve előtt, míg hát visszatérve arra, hogy Európában, itt ugye az előző két idény 8-ban 8-a döntő jelentette a végállomás, a sorsolástól függően most is azért nehéz azt látni, hogy a Juventus ennél tovább menjen. De ezzel majd jövőre kell foglalkoznia, ugyanis a számára is már tét nélküli az utolsó két csoportmeccs. Pontosan nem tét nélküli, hiszen itt azért a csoport elsőség ilyet még versenyben kell lenni.
Hát ugye, mert azt azért nehezen tudom elhinni, hogy az a Chelsea-Juventus az ne lenne vérre menő az első helyért, mert azért azt lássuk be, hogy ugye a Juventusnak még majd a Malmö lesz vissza, a Chelsea-nek meg a Zenit, tehát mindenki véletlenül úgy számol, hogy borítékolható 3-3 pont azon még. Itt meg, hogyha a Chelsea ezt a 0-1-et semmisé teszi egy két gólos győzelemmel, akkor ugye elsőként mehet be a 16 közé, és azért az igazán komolyan vehető nagy csapatok közül talán kettő lesz második jelenállás szerint a csoportjában. Ugye az egyik a Liverpool Atlético Madrid versenyfutás második helyzetje, amivel az Atlético Madrid lesz, a másik pedig a City Paris Saint-Germain, négy gyaníthatóan ott meg a, hát ott megmondja meg, aki tudja, hogy ott ki lesz a második. Azt azért nehezebb megmondani. Annyi még egyébként érdekességként, csak hozzátéve, hogy ugye említetted, hogy mekkora a hátránya a Juvénak a bajnokságban. Azért Olaszországban nem lenne példa nélküli, hogy egy csapat úgy nyerne, mondjuk Bajnokok Ligáját, bár szeretném azt mondani, hogy a Juventus például messze van, hogy a bajnokságot legalábbis nem veszi annyira komolyan, szerintem próbáltam pontosan fogalmazni. Ugye a Milán 1989-ben nyert akkor még Becket.
Igen.
A bajnokságban úgy lett harmadik, hogy 11 pont volt a lemaradása az Inter mögött. Ami azért a mostani Juventus hátrányt úgy nagyjából képbejelzheti, hogy figyelj. Azt nem tudom elképzelni, hogy ez a Juventus ne érjen oda a bajnoki ligáját érő első négy hely valamelyikére. Innentől kezdve meg akkor halálnyugodtan összpontosíthatnak a bajnokok ligájára. De hogy ne csak olasz példát mondjak el, amikor a Dortmund nyert 97-ben bajnokok ligáját, ugye pont a Juventus ellen, akkor ők meg a német bajnokságra figyeltek oda sokkal kevésbé, és egyébként szintén harmadik lettek, mint a Milán Olaszországban pár évvel korábban. Nekik meg 8 pont volt a lemaradásuk a Bayern mögött, 6 meg a Leverkusen. Hát azért az idény ezen szakaszában már lehet látni azt, hogy legalábbis nehezen hihető, hogy ekkora hátrányt le lehet dolgozni. Jó, hát Allegri első korszakában sikerült egy nagyjából hasonló hátrányt már ledolgozni, és bajnoknak lenni. De most akár a Napolit, akár a Milánt, sőt, az Intert is hosszú távon sokkal kiegyensúlyozottabbnak érzem, mint a Juventust. Uh-huh. Nem tudom, hogy te ezzel hogy vagy, mint vagy.
Nem, ezzel nagyjából egyetértek, és nem tudom, pont ezért sem, emiatt a kiegyensúlyozottság hiánya miatt érzem nehéznek azt, vagy érzem nehezen elképzelhetőnek azt, hogy ez a csapat nagyon-nagyon messzire menjen az európai kupában. De aztán lehet, hogy pont ez a pár hónap kell ahhoz, hogy hát mennyi, hát mikor folytat, vagy mikor lesznek a nyolcad döntők, december, január, hát durán
Februárban.
3 hónap, 3,5 hónap kell ahhoz, hogy összeszedje magát ez a csapat, majd meglátjuk. Viszont érdemes lenne itt egy korábbi Juventus edzőről is beszélnünk, hiszen a Tatarán menesztette Nunót, vagy Nyunyót, akit ugye nyáron neveztek ki. És jött a helyére Antonio Conte. Mennyire lepett meg téged ez a kinevezés?
Abban a pillanatban meglepő volt, főleg az előző héten olvasottak függvényében, hogy hány millióan győzködték Contét, hogy ugyan már legyen a Manchester Unitednek a menedzsere, és váltsa le ő Solskjaert. Aztán, amikor ugye eljött a hír, és akkor lehetett olvasni, hogy igazából Paratici, a Tottenhamnek a sportigazgatója, tulajdonképpen már a nyár óta próbált azon dolgozni, vagy a nyáron próbált azon dolgozni, hogy Conte legyen a csapat menedzsere, akkor már kevésbé volt meglepő. És én azt gondolom, hogy ez a kinevezés, nem mondom azt, hogy a Manchester Unitednek is szól, de azt mondom, hogy a Manchester Unitednál a múltkori adásban is hiányolt tehetetlenség, múltkori adásban is jelzett tehetetlenségi érzés, csak még inkább növeli az én szememben, hiszen innentől kezdve, ha bármi is történik, és a United edzőt kénytelen váltani, az állítás megjegyzés, Ronaldo baromi sokat tett azért, hogy sohasem maradjon most az Atalanta elleni, mindkét hosszabbításban szerzett egy-egy góljával, zárójel bezárva, akkor ki lehet az a piacképes edző, akit szó nélkül le lehet ültetni a Juventus kispadjára? Vagy a Manchester United kispadjára.
United-ére?
Igen, igen. Tehát a United-ére. Ki lehet az az edző? Mert lassan, nem lassan, nincsen olyan edző, aki a neve alapján passzolna a United padjára, és most már ott tartok, hogy egy Twitter bejegyzésben, meg nem mondom már kicsit, de már a Brighton edzőjét ajánlott, hogy ő igazából megfelelő lenne a United.
Egy Graham Potterről van szó, egyébként nem feltétlenül, hát edzőként szerintem felkészültebb és jobb edző, mint Solskjær. Azt, hogy mit tud kezdeni a Manchester United,
Nem ezt vitattam, másik kérdés. Én csak arra gondoltam, hogy a nevek alapján, tehát a nevek alapján azért alig, ha Potterben gondolkodik, ha csak nem hozza a Rowling könyvekből ismert varázspálcát is magával, akkor azért nem hiszem, hogy egy Manchester United egy Potterben gondolkodik, elnézést, nem akarom megbántani tényleg.
De szerintem pont azért nem gondolkozik Graham Potter, mert Manchester Unitedról beszélünk, ahol inkább ilyen, hogy mondjam, megalomániásabb gondolkodás, valami nem feltétlen, ami időnként átírja a szakmaiságot. Gyanítom, hogy itt a következő célpontja Unitednek az Mauricio Pochettino lehet. És most megint valami olyasmit fogok mondani, amit jó, nyilván nem fogják ma kirúgni Solskjær, de kérdés, hogy meddig marad Solskjær a helyén. Simán lehet, hogy az idény végéig kihúzza, és megint az lesz, ami már egyébként szinte rendszeres Unitednél, hogy jön egy-két nagy pofárás és arcpirító eredmény, aztán jön egy hosszabb, rövidebb sorozat, jobb sorozat, amivel nyer magának egy pár hónapot, aztán megint jön pár rosszabb eredmény, és ez így váltakozik. Én nem hiszem, hogy itt a United azért mentett pontot az Atalanta ellen, mert olyan jókat húzott volna Solskjær, hanem Cristiano Ronaldo két góljának köszönhetően megint egy, hát hogy mondjam, kicsit ilyen össze-vissza csapat benyomását keltette ez a United, és nekem továbbra is az az érzésem ezzel a csapattal kapcsolatban, hogy jobb játékosokból áll ez a csapat, mint amit a pályán látunk tőle, tehát hogy a részeket nem tudja a Solskjær megfelelő egészé kovácsolni, és nagyon sok mindent megúszik amiatt, mert egy ikonikus alakja volt játékosként a Manchester Unitednek, de szintén feltették a költői kérdést, már nem is tudom, hogy a The Athleticben, vagy a Soccer, vagy az ESPN-en, de most tegyük fel, Solskjært menesztenék, akár most, akár az idény végén. Tudnám mondani olyan európai nagycsapatot, amely gondolkodás nélkül lecsapna Ole Gunnar Solskjærra, hogy olyan iszonyatosan keresett edző lenne a nemzetközi piacon?
Biztos, hogy nem tudnék mondani. Több okból sem tudnék mondani. Én azt gondolom, hogy Solskjært vezetőedzőként az európai csapatok közül csak a Manchester Unitednél lehetett volna szóba hozni. A Molde után elsőre minden más európai élcsapat nagy ugrás lett volna neki, kivéve az, ahol ismerik azt a közöget. Márpedig ugye őt Manchesterben azért eléggé jól ismerik.
Így van.
Egy. Kettő, én azt gondolnám, hogy neki erre a következő lépcsőfokra még így is szüksége lett volna. Tehát szerintem a Molde után átülni a United kispadjára, az egy túl nagy ugrás volt. Tehát én ott közbe iktattam volna.
Hát közben neki volt ugye ez a Cardiff, ahol elég rosszul teljesített, és ugye még itt az erősítése kapcsán is voltak hát ilyen furcsa ügyletek, és akkor ugye visszatért a Moldéhoz egy rövid időre.
Így, hát 3 évre tért ugye vissza, de és amikor igazából a Moldét mondjuk úgy, hogy nagyjá tette abban az időszakban, de azt gondolom, hogy pont a Cardiff epizód az, ami megmutatja, hogy kellett volna még egy lépést oda beiktatni neki. Nem lett volna szabad egyből elvállalni a United-et, vagy fordítsuk meg, nem lett volna szabad a United-nek őt egyből felkérnie, hanem egy ilyen nézzük meg, hogy az a Cardiff kisiklás volt, vagy nem jelleg alapján beiratkozni a Wolverhamptonhoz, vagy valami hasonló szintű csapathoz, vagy hát a Tottenhamet nem mondanám elsőre, de még talán az is, bár az fölülről súrolná azt a szintet, amire én itt gondolok, ahol tényleg elválna az, hogy ez a szint ő, vagy nem ez a szint ő.
Hát ott volt a Cardiff idén
de azt mondom, hogy
kispadra kiesett vele.
Ezt mondom, hogy azt néztem volna meg, ezt próbáltam megmondani, csak akkor lehet, hogy azt nem ment át teljesen, hogy nézzük meg azt, hogy a Cardiff az véletlen kisiklás volt, vagy tényleg ennyire nem fekszik neki egy szint fölött semmi sem.
Hát ez nagyon jó kérdés, csak ezért jutott eszembe, hogy amikor azt mondod, hogy Graham Potter, és nehezen tudod elképzelni, hogy United, tehát hogy mikor lett volna a Manchester United-en mikor gondolkoztak volna abban, hogy a norvég bajnok csapat edzőjét kinevezik menedzsernek, hogyha nem, azt nem Ole Gunnar Solskjaernek, hanem bárki másnak hívják, soha az életben nem fordult volna meg a United vezetőségének a fejében, hogy mondjuk a Moldénál kezdjen el vezetőedzőt, vagy menedzsert keresgélni, soha. Viszont nagyon elkanyarodtunk a Tottenhamről, ugye azt beszéltük, hogy a Tottenhamről fogunk beszélni, ugye az is egy nagyon érdekes kérdés, hogy bocsánat, szóval, hogy a Conte kinevezése hatalmas fegyvertény, és mondhatjuk azt, hogy egy ilyen kvalitású edző szerződtetése joggal tölti el optimizmusra a Tottenham drukkereket, és mégis most panaszkodnék egy kicsit, és azt mondanám, hogy a Tottenhamnél is elég furcsának tűnik ez a tervszerűség. Ugye, hogyha azt nézzük, hogy mi történt, főleg, hogyha azt nézzük, hogy mi történt az elmúlt bő két évben. Ez a csapat, ez egy eléggé közepes csapat volt az elmúlt nem is tudom hány éve. 20 éve vannak a mostani tulajdonosok. 2008-ban nyert egy ligakupát. Mauricio Pochettino 2014-es kinevezésével kezdett úgy tűnni, hogy ez a csapat elindul valahova, és ekkor lehetett már top 6-ről, top 6-ról beszélni a Premier League-ben. Úgy tűnt, hogy ez a csapat rendszeres BL részvevő lehet, tagja lehet a Premier League élmezőnyének. Ugye ez valahol kulminálódott egy BL döntőben is, ami nyilván egy nagyon erős felülteljesítés volt, és közben már a bajnokságban nem mentek annyira jól a dolgaik, és jött egy nagyobb hullámvölgy, és megváltak Pochettinótól, aki ugye ekkor már talán 2 éve vagy 3 éve jelezte, hogy itt frissíteni kell a keretet folyamatosan, de közben a Tottenham meg nem költött úgy, mint a nagy csapatok. Hát, hogy úgy akart igazából nagy csapat lenni, hogy azt a fajta befektetést viszont, hát nem azt mondom, hogy nem akarta eszközölni, de mintha kerülte volna. És akkor mi lett a válasz Pochettino kinevezésére? Pochettino, akivel a Tottenham egy letámadás épülő futballt játszott, és próbált az ellenfél térfelén megszerezni a labdát, és agresszív volt, őt lecserélték José Mourinho-ra. A José Mourinho-ra, akiről lehetett tudni, hogy valószínűleg egy sokkal passzívabb, sokkal kezdeményezőbb, sokkal visszahúzódóbb futballt fog játszani. Na most nem tudom, hogy lehet, hogy az volt benne a logika, hogy itt megfáradt a kapcsolat Pochettino és a játékosok között 5 év alatt, ez is simán benne van, de hogy idén közben kinevezni egy olyan edzőt, akinek szöges ellentétben állnak az elképzelései az elődjével kapcsolatban, hát az nem feltétlenül a jó tervezésnek tudnám be, hanem inkább annak, hogy kellett egy úgymond idézőjeles nagy név, és Mourinho volt az, akivel lehetett egy ilyen sokkolót húzni, és akkor majd mindenki ránk figyel. És ugyanez volt Nuno-val a helyzet, aki egy számomra legalábbis hasonló típusú edző, mint Mourinho, tehát valamiért ezt a vonalat akarták tovább erőltetni, miközben egyébként nem is ő volt az első számú edzői kiszemelt, tehát már az is elég sokat mondó volt, hogy megint ilyen más típusú edzőkkel hozták őket szóba, és aztán Nuno mellett döntöttek, ugye Conte is felvetődött, és Conte végül nem vállalt el a Tatanem irányítását nyáron, ami állítólag nem pénzkérdés volt, hanem ő is azt látta, hogy nem nagyon látta, hogy merre megy ez a csapat. Ezért is érdekes, hogy mivel tudta most mondjuk Paratici meggyőzni.
Ha én egy olasz menedzsert meg akarok győzni, akkor azt gondolnám, hogy a korlátlan lehetőségeket tárnám elé, illetve vázolnék egy olyan szakmai perspektívát, hogy van legalább egy éved a nyugodt építkezésre, és majd utána beszélünk arról, hogy akkor mik legyenek a célok, de addigra hozzá létre egy olyan csapatot, amivel már értelmes célokat tudunk kitűzni magunkért.
Lehet, bár egyébként Contét ismerve, most egyébként azon okozom, hogy az elmúlt három nagy csapatánál, ugye Inter, Chelsea, Juventus, hát szerintem sehol sem idény közben érkezett, tehát ilyen szempontból ez mindenképpen egy új helyzet számára, de számomra Conte pont arról nevezetes, vagy volt nevezetes ezeknél a kluboknál, hogy nagyon gyorsan sikerült nagyon nagy sikereket elérni velük. Most nyilván az, hogy idén közben veszi át az irányítást, az egy másik helyzet, hiszen máshogy tudnak felkészülni. Most nem azt mondom, hogy itt arra készüljenek a Spurs drukkerei, hogy bajnok lesz a csapat. De ha ebből kiindulunk, hogy eddig Conte mit és milyen gyorsan csinált, még akár a BL indulás sem tűnhet annyira irreális célnak, persze várjuk ki a végét, lehet, hogy aztán simán nem fog összejönni, de az biztos, azzal egyetértek, amit mondtál, hogy itt az átigazolások kapcsán valamiféle garanciákat kellett kapnia, mert Conte meg notóriusan híres arról, hogy szinte mindig panaszkodik, hogyha nem kap elegendő pénzt, vagy elegendő erősítést a klubjánál. És panaszkodott az Internél is, Lukaku érkezése után, ugye, aki nem tudom, 80 millió euró volt, vagy mennyi, panaszkodott a Chelsea-nél is, panaszkodott előtte a Juventusnál is, amiről szerintem már beszéltünk talán évekkel ezelőtt, hogy ez lehet egyfajta ambíciónak is a jele, de hogyha megnézed, hogy milyen típusú játékosokat, vagy kiket igazolt a Tatanem az elmúlt 3-4 évben, hát sőt 3-4 évben, ugye 18 nyarán az égvilágon senki nem jött, hát akkor ennél nyilván több kell, meg nyilván magasabbra kell célozni itt a Tatanem vezetőségének, tehát hogy mondjam, nem nagyon lehet itt filléreskedni, mert az is jellemző Contéra, hogy miközben vannak olyan esetleg gyengébb játékosok, akiből viszonylag gyorsan sokkal többet tud kihozni, vagy nem is gyengébb, mondjuk mellőzött, vagy epizodista játékosok, akiből gyorsan sokat tud kihozni, vagy többet tud kihozni, azért ő az átigazolásoknál szereti a rutinosabb, már konyhakész futballistákat, akiket azonnal beletehet a csapatába, és illenek az elképzeléseihez. De nem érzed azt, hogy ebből nagyon gyorsan súrlódások lesznek a Tatanemnél, hogyha megnézed, hogy hogyan költek ezek
edző az elmúlt években? Edző és Paratici fölötti vezetőségre gondolunk?
Hát figyelj, ha a Conte elkezd beszólogatni, szerintem nem Paraticinek fog beszólogatni.
Azt mondom, hogy Paratici fölötti rész. Igen.
Figyelj,
szerintem simán benne van, és ez januárban nagyon-nagyon gyorsan ki fog derülni, mert azért ezt lehet látni, hogy ezt a Tatanemet biztos, hogy meg kell erősíteni abban az esetben, hogyha komoly kihívónak tekintjük a BL helyekért zajló versenyben. Ugye azt nem gondolnám, hogy a Tatanemnek az lenne a hosszú távú álma, hogy ebben a szezonban is az Európai Konferencia Ligába szerepeljen. Viszont azt nem látom egyelőre, hogy a bánatba tud ez a csapat beférni a két manchesteri csapat, a Chelsea, meg a Liverpool közé. Leginkább innen még a United hullhatna ki, de a másik
három semmiképpen nem lát. Most a West Ham a negyedik egyébként.
Azt sem látom, hogy azért az tartósan ott maradna. Tehát én azt gondolom, hogy a 4 BL helyen jelenállás szerint az általam, amit 4 csapat osztozik majd a szezon végén. Uh-huh. De például, ami engem baromira meglepett, az az, hogy az Arsenal milyen szépen összeszedte magát. És azért lassan-lassan, ha jól számolok, oda fog érni lőtávolon belülre, hiszen hogyha a negyedik helyet nézzük, az Arsenal lemaradása már csak 3 pont. És azért, ahogy augusztus végén még sokan szitták Artétát, ahhoz képest az Arsenal most egészen kiegyenesedőben lévőnek tűnik, még ha csúnya magyarsággal is fogalmaztam meg. Uh-huh. Tehát szerintem, ha itt a Tottenham bármilyen érdemleges eredményt is el akar érni, ahhoz elég sokat kéne igazolni.
Én olyan szempontból nem értek ezzel egyet, hogy nyilván egy hatalmas bizonytalansági tényező az, hogy mi milyen gyorsan fog történni a Spursnél. Az viszont akár egy reális forgatókönyvnek is tekinthető, hogy a Manchester United kikap a hétvégén a City-től, a West Ham pedig a Liverpool-tól, Tottenham pedig legyőzi a, hát az elmúlt hetekben nagyon pocsékkal játszó Evertont, és akkor úgy fogunk állni, hogy már is megelőzte a United-et, és 2 pontra lesz a most éppen 4. helyen álló West Ham-től, tehát szerintem még nincs veszve semmi BL szempontból, ezért is lesz nagyon érdekes. És szerintem ez egy olyan minimum cél, amit a Spursnek, hogy mondjam, el kellene élni, vagy ki kell tűznie maga elé, és elvileg a játékosai megvannak hozzá, most már az edzője megvan hozzá, tudom, értem, nem egyik napról a másikra fog feljavulni ez a csapat, és ez szerintem motiválhatja őket ebben a szezonban, és ez akár már előrevetítheti azt is, hogy Harry Kane akár jövőre már nem fog azon piszkálódni, hogy ő elmenne. Lehet, hogy egyébként Contét az is meggyőzte arról, hogy elfogadja ezt az ajánlatot, hogy Kane-t ugye végül nem adták el a Manchester City-nek, pedig nagyon sok jel arra mutatott, hogy nyilván fogják ütni ezt az üzletet. Szóval összességben azt mondom, hogy ez egy tényleg nagyon nagy fegyvertény, hogy Contét sikerült megszerezni. Az edzői múltját tekintve biztos vagyok benne, hogy lát nagyon sok potenciált ebbe a csapatba, amit nem sikerült kihasználni az előző 2 menedzsernek, és majd meglátjuk, hogy ebből mi lesz. Hogyha Tottenham szurkoló lennék, akkor nagyon-nagyon sajnálnám viszont azt, hogy kvázi 2 elvesztegetett év után sikerült eljutni Contéig. Most nem azt mondom, hogy 2 éve Conte kellett volna, hanem azért sikerült eljutni Contéig, mert egy nagyon rossz irányba indított el a vezetőség ezt a csapatot, aminek meg lett az ára. Pont ez is, hogy éppen most az Európa Konferencia Ligában harcolnak, és nem a Bajnokok Ligájában.
Ha neked most, mint Tottenham elnöknek lenne szavad, mit mondanál Conténak, mi a cél a bajnokságban, és mi a cél a Konferencia Ligában?
Hát azt biztos nem mondanám neki, hogy amit a Tottenham Twitter oldala írt Conténak, hogy azt úgy fogadták, hogy bienvenido, ami spanyolul van. Aztán ezt ki is törölték.
Azért ez vidám.
Úgyhogy itt mondták, hogy hát sikerült a gyakorlatilag a klub történetek egyik legnagyobb edzői kinevezését ezzel indítani, hogy ez jellemzően tatanemes. De bocsánat, hogy a bajnokságra és az Európa Konferencia Ligára mik a célok?
Igen.
Hát a bajnokságban 4. hely, az Európa Konferencia Ligában meg azt csinál, amit akar. Szerintem nagyjából ez. Tehát, hogyha tegyük fel, tovább jut a csapat az Európa Konferencia Ligában, ez már önmagában egy kicsit szürreálisnak tetszik. Viszont a bajnokságban megindul fölfelé, én nem, hát hogy mondjam, te el tudod képzelni azt, hogy jelentősebb erőforrást, energiát pazarolnának a Konferencia Ligára február-márciusban ennek fényében? Egyébként nem általában jutó helyen, tehát nem a csoportjába, mert ugye a Rennes és a Vitesz mögött van, a Mura előtt.
Én azt gondolom, hogy nem. Tehát szerintem ott fogják azt mondani, hogy srácok, ezt hagyjuk a franc.
Ami kérdésesebb az az, hogy mondjuk a mit kezd mondjuk a ligakupával, mert tudom, hogy idézőjelben csak a ligakupáról van szó, de azt is említettük, hogy ugye most már 13 éve nem nyert semmit ez a klub, tehát ennek szerintem van egy olyan pszichológiája is, ami segíthet akár egy idézőjelben csak ligakupa is, és ott ugye a 8-ban van a Tottenham, most a West Ham-mel játszanak, hogy a két manchesteri csapat már nincs a Liga kupában, igaz a Liverpool és a Chelsea is, a Leicester is, a Liverpool Leicester van, és ott van, tehát hogy arra kíváncsi leszek, hogy ott mit csinál, és valamikor decemberben van a Liga kupa negyed döntő, hogyha jól emlékszem, és akkor majd ott meglátjuk, hogy mennek ennek neki, ugye az FA kupa az még odébb van. De gyanítom, hogy itt inkább a fő cél az a bajnoki negyedik helyezés, és vagy hát a BL indulás, akkor inkább fogalmazzunk így. Az Európa Konferencia Liga az gyakorlatilag mindegy, és a hazai kupákban meg minél tovább jutni, figyelembe véve azt, hogy a BL a prioritás.
Egyetértek.
Szerintem ez lesz, és ez még relatíve reálisnak is tűnik. És hát az a hogy mondjam, durva, hogy nyilván vitázhatunk, hogy melyik a világ legerősebb bajnoksága. Hát ha megnézed, ugye ott van, hogy milyen edzők, egészen elképesztő, hogy most milyen edzők, hogy menedzserek vannak a Premier League-ben, hogy ott van Tuchel, ott van Klopp, ott van Guardiola, ott van Conte, azért ott van Benitez is, aki ugye BL győztes, tehát egészen hihetetlen a felhozata, nem is tudom, hogy van-e most olyan bajnokság, aki az edzői pedigrét, az, hogy ki hány bajnoki címet, ki hány címet, ki hány európai kupát nyert, hogy van-e ennél most jelentősebb bajnokság.
Tehát ilyen nem szempontból. Valószínű. Nem valószínű, így van.
Úgyhogy ez talán még érdekesebbé teszi a Premier League-et. Bocsánat, akartam mondani valamit?
Nem. Jövetesen nem.
Akkor nincs más hátra, mint előre, vagy pontosabban az, hogy elköszönjünk. Élvezzétek ki az európai kupamérkőzéseket, aztán ugye nincs leállás, folytatódnak a bajnokságok, és jövő héten már válogatott szünet van. Úgyhogy mi is majd beszéltünk a válogatottról, Conte meg dolgozhat még tovább a Spurs-szel, hogy jók legyenek a szünet után. Köszönjük, hogy meghallgattatok minket.
Köszönjük. Sziasztok. Szépen. Jó szórakozást még a héthez. Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.